2026. március 26-án töltötte be 60. életévét Marton Zsolt Váci megyés püspök. Ebből az alkalomból Jancski Viktória készített vele beszélgetést. A következő percekben ez hangzik el.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a Váci püspökségen Marton Zsolt Váci megyés püspök urat.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves szerkesztő asszonyt.
Nem olyan rég volt püspökatyának egy nagyon szép kerekévfordulója, a 60 éves szülinapja, és ma volt a Székesegyházban a közös ünneplés a Váci papsággal, meg úgy tudom, hogy azért máshonnan is jöttek. Egy picit beszámolni erről, hogy milyen volt a mai délelőttje a Székesegyházban, és hogy ünnepeltek.
Köszönöm az érdeklődést. Nagyon kedves, bensőséges, testvéri légkörű ünneplés volt. Azt szokták mondani, hogy valaki, hogyha a születésnapját ünnepli, az nem érdem, hanem állapot. Hát én is így vagyok vele, és valójában eredetileg nem is gondoltam, hogy megünnepelném ezt ilyen nagy nyilvánosság előtt, de aztán meggyőztek róla, főként az általános helynökötje, hogy mégis azért illik, hogy a püspök ezt ünnepelje meg a papsággal évek, sőt, tehát a püspökatyákkal. Tehát 15 püspökatya jelen volt a Szent Misén, nagyon nagy ajándéknak éltem ezt meg. Világi testvérek, nem csak a munkatársaim, hanem még sokan mások. Szép ajándékcsokor volt számomra ez a mai nap. Különösen azt éltem meg ajándéknak, azon túl, hogy itt voltak a püspökatyák, paptestvérek, diakonusaink, kispapjaink, eljöttek a szemináriumokból, világi Krisztus hívő testvérek, hogy a munkatársaim nagyon nagy szeretettel szervezték, és ez érezhető volt egymással összefogva. Én akkor azt éltem meg, hogy öröm a Váci Egyházban a püspökének lenni.
Te, hogy fogalmazott ajándék, és nekem pont a szülinapok kapcsán mindig eszembe jut az ajándék, és olvastam, hogy amúgy a születésnap az maga az életnek az örömünnepe, tehát, hogy életet kaptunk, ez is egy ajándék. De ha vissza kéne emlékeznie ezen kívül, a mai csodálatos ajándékon kívül, hogy mi volt ez a jelentős ajándék, amit kapott az életbe, akkor mit mondana?
Nyilván most a Szent Misében megköszöntem az élet ajándékát az Úristennek, megköszöntem szüleimnek, édesapám már nincs itt a földön, de édesanyám itt volt, a Szent Misén, meg testvéröcsém, néhány rokonom. Az életemben, ha most ilyen hirtelen kell valamit mondani, azt mondom, hogy a Kecskeméti Pierista gimnáziumba járhattam, az nekem ajándék volt. Az egy különleges szép időszaka volt az életemnek, és sokkal megajándékozottabbnak éreztem magam, mint valaki ezt úgy kívülről gondolná.
Ajándék szokott lenni akár maga a kívánság és a jó kívánság. Mit kérne a jó Istentől, hogyha kívánni lehetne valamit a szülinapjára?
Még visszacsatolok az ajándékhoz, mert közben eszembe jutott az, hogy hát nekem az nagyon nagy ajándék, hogy a saját egyházban ilyen püspöke lehetek. Ez nem természetes. Általában nem így szokott lenni. És nagyon szeretem a Váci Egyházmegyét. Itt nőttem föl. Hát nekem eddig ez a csúcs ajándék. Mit kívánnék? Azt kívánnám, hogy az a szeretet egység, ami nekem az álmom az egyházmegyében, hogy megvalósuljon, az sikerüljön, az haladjon előre. Nem mondom, hogy ez tökéletes lesz, mert minden a mennyországban lesz majd tökéletes, de szép lenne, hogyha az előre tudna haladni, ezt kívánnám.
Nézegettem a honlapot, amikor készültem a műsorra, és szembe jött velem egy viszonylag friss beszélgetés önnel, egy podcast műsor, ami egy éve megy az Egyházmegyénél, az a címe, hogy Lélek jelenlét. Isten azt mondta, hogy gyere, ez volt a szlogénje. Belehallgattam, beleolvastam, és nagyon érdekes kérdéseket tettek fel önnek, mert ugye az Egyházmegyéből a hívek, vagy bárki felteheti. Ha visszaemlékszik erre a beszélgetésre, melyik volt az az érdekes kérdés, amin meglepődött, és olyan izgalmas volt, és akár most is érdemes elmondani? Volt a hivatással kapcsolatosan, voltak ilyen gyakorlati kérdések, voltak így a szabadidőre vonatkozók.
Talán azt mondom, hogy az tetszett nekem, hogy mertek személyesen kérdezni, mertek az emberre rákérdezni, tehát nem protokoll kérdések voltak, hogy mit illik, meg mit nem illik kérdezni a püspöktől. Persze az illemen belül volt minden kérdés, de hogy mertek nagyon személyesek lenni.
Nekem az volt a kedvenc kérdés, amikor megkérdezték, hogy mi a kedvenc étele.
Igen.
És megmondom, miért tetszett a kérdés, mert én is nagyon szeretem a mákot, mert azt mondta, hogy mindenféle mákos étel tetszik önnek.
Jó.
És ez nekem is ajándék volt, mert én is szeretem, és szerintem ezzel, hogy ilyen emberivé teszünk egy beszélgetést egy püspökkel, így közelebb is kerül hozzánk. A másik, ami nagyon tetszett nekem, amikor a szabad idejéről beszélt, és egy picit át is térnék, és ezt én is megkérdezném itt a Mária Rádió hallgatósága miatt, aztán aki majd szeretné, akkor majd belehallgathat a podcast műsorba, és ott van a honlapon, hogy sokat kirándul, legjobban a szabad idejét kirándulással és olvasással szereti tölteni. És egy picit arról beszélne, hogy mit jelent önnek a teremtett világ, a természet, hogy ön hogy fogalmazza meg, hogy miért szeret a természetben lenni, és ott kapcsolódni akár Istenhez, akár ugye hatásossággal megy akkor a többi emberhez.
Nyilván azon túl, hogy csodálatos a természet, Isten teremtett világára, szépre rácsodálkozni nekem mindig öröm, és azon túl, hogy mozgás, kikapcsolódás, fizikai feltöltődés, ez is fontos. És természetesen az, hogy maga a zöld, az kikapcsolja az embert, az idegpályákat is pihenteti, ez mindig az. Nekem azért is élmény ez, mert én kicsit egy monasztikus alkat vagyok, tehát szeretek egyedül lenni, szeretek elmélkedni, és imádkozni, és csöndbe lenni, és amikor a természet szól hozzám, a madarakon keresztül, a leveleknek a mozgásán keresztül, amikor a hegytetőn sugárzik a nap, akkor nekem van Isten dicsőítő hangulatom van, és akkor imádság légkörébe kerülök. Nekem ez az, ami aztán a csúcsélmény egy ilyen kirándulásban, hogy akkor nagyon közel érzem magam Istenhez. Kápolnában is, a tabernákulum közelében is, de a hegyen is. Egyszer egy alkalommal emlékszem, elmentem, sokszor megyek egyedül, és egy alkalommal elmentem, és egy szarvas csordával találkoztam. Persze messze volt, olyan távolságban voltak tőlem, hogy biztonságos volt, meg hát a szarvas az inkább menekül, mint támad. De nekem ez is egy óriási élmény volt. Tehát a teremtett világgal, az Isten szeretetével, hogy őt dicsőítsem, hogy engedjem, hogy szóljon hozzám. Ez egy kicsit ilyen monasztikus kirándulás. Tehát ez nekem nagy élmény, ima élmény, Isten élmény, egy zöldben való kirándulás, kilépés.
Említette az imádságot, meg a dicsőítést. Van egy püspöknek kedvenc imája, vagy akár egy kedvenc liturgikus éneke? Van olyan, amit úgy, ami annyira közel áll a szívéhez, hogy megoszthatja így egy rádiomusor keretében?
Hát legjobban a saját szavaimmal való imád szeretem, megmondom őszintén, és azt, hogy az Úrral egészen közvetlenül tudok beszélgetni. Nekem ez nagy élmény. A napi, este szoktam hosszabban imádkozni, de nekem az olyan, mint a levegővétel. Tehát én úgy megpihenek akkor előtte, és nagyon fontos, hogy megbeszéljük a napomat vele minden este. Tehát így szoktam lezárni a napi életemet. Hát most mondhatnám azt, hogy nekem, én még mindig szeretem a gyerekkori imáimat, az ébredési imát, meg a lefekvési imát, nem szégyelem ezeket. Aztán szeretem a Szent Ferencnek a békesség teremtő imáját, de nagyon, nagyon megérintett a görögkatolikus liturgiában az áldozás előtti imádság. Érdekes, hogy egy ideje megszerettem a rózsafüzért is, tehát annak a szent monotóniáját, hogy az úgy belevisz az Isten világába.
A másik kedvenc szabadidős tevékenység az az olvasás. Most mit olvas, vagy mi az, ami meghatározó élmény volt így az elmúlt időszakban, meg egyáltalán mennyi ideje van egy püspöknek az olvasásra?
Hát ez egy nagy kihívás, mert erőnek erejével kell időt teremteni az olvasáshoz, és az ilyen kis rövid időket szoktam kihasználni. Hát most legutóbb egy interjú kötetet olvastam a Pintér Gábor atyáról, Nuncius atyáról, ő a mi papunk volt, aztán hit szentelték, és nagy élményt jelentett számomra, de szoktam regényeket, szeretem a szép irodalmat, mert azon túl, hogy persze teológiát is újból mindig tanulom, meg újra olvasom a katekézis egy-egy részeit, meg egy-egy dogmatikai művet, vagy liturgikát, tehát képzem is magam, meg szeretek tanulni. Tehát nekem a kikapcsolódás része az is, hogy tanulok. Tehát, hogy vagy az olasz állandóan próbálom tanulni, frissíteni az angolt is, hogy ne felejtsem el, és nekem a komplett szövegek megtanulása az kikapcsolódást jelent. Amit én nem szerettem gimnazista koromban, az most nekem örömet jelent. A memoritereknek a tanulása, hogy frissítsem a gondolkodásomat. Hát este van leginkább idő, vagy napközben ritkán, de hogyha van egy lukas fél óra, hát akkor olvasok annyit, ami belefér. De általában este szándékosan, mert az a célom az esti olvasással, hogy az álmom az áldott legyen. És hogy akkor valami olyan szépet olvassak, ami nem valami szakmai ügyről szól, nem munka, nem egy problémát vesz elő, hanem vagy egy interjú kötet, vagy valami szép irodalmi mű.
Mondjuk szép irodalmat kitől szeret olvasni?
Hát szeretem a magyar írókat, tehát szeretem Jókait, Gródi Gyulát, de akár a gyerekkorúnak a elővettem és újból elolvastam a Pál utcai fiúkat, a Kincskereső kisködbön, tehát egész másképpen olvasom ezt, vagy például szeretem nagyon a Franz Werfelnek a műveit, azok hosszúak, ő egy zsidó író, aki nagyon szép, hát ugye van neki a halljátok az igét Jeremiás prófita életéről, vagy a leghíresebb, és nekem nagyon kedves, fontos írás számomra kedves regénye, a Múzadag 40 napja, az örmény genocidium témájával foglalkozik, de valahogy annyira óriási ezekben a regényekben, vagy van neki a Bernadette című könyve a Lurdi csodáról, hogy egyrészt úgy ír, hogy óriási tudásanyagot halmoz föl, tehát művelődős történetek is nagyon sok mindent mond el ebbe, de fogyasztható módon, most idézőbe teszem ezt a fogyasztást, és nagyon érdekesen. Tehát azt lehet mondani, hogy például hogy olyan író, hogy szinte letehetetlenek a könyvei. Szeretem a történelmi regényeket is, vagy ami nem regény, hanem mondjuk történelmi témával foglalkozik. Tehát most például nemrég elolvastam Oroszország történetét, egy szomorú apropó háború kapcsán, két világháború közötti orosz írótól, aki akkor emigrációban élt nyugaton. Hát nagyon érdekes és roppant részletes volt és fárasztó is, de nagyon, nagyon sokat kaptam ebben a műben. Nem jutott eszembe egy nagyon fontos dolog. Hát a Fekete István regényeit nagyon szeretem. Az a szívemnek a közepében van.
Kanyarodjunk vissza most egy picit a szabadidőtől a hivatáshoz. És az jutott eszembe, hogy ebben a püspöki papi hivatásban mi ad örömet önnek leginkább, és mi ad erőt a sok probléma ellenére, megtartó erőt, hogy csinálja, és erőbedobással csinálja, amit kell.
Hát örömet az ad egyrészt, hogy hát rám van bízva egy nagy közösség, és hogy őket Jézushoz, Istenhez közelebb kéne vinni, az evangéliumot segíteni az ő életükbe, kibontakoztatni. Ez egy örömteli feladat. És hogy hát aztán nyilván mindnyájunk célja, hogy aztán eljussunk a mennyországba a földi életünk végén, de hogy itt kell elkezdeni építeni. És hogy ennek a konkrétum az, hogy az evangéliumot azt meg tudjuk-e valósítani az életünkben, és hogy ebben én segíthetek. Így mondom, hogy tulajdonképpen ilyen nagy méretben, tehát, hogy nem plébános vagyok, ilyen közvetlen módon ott a híveimmel, de hogy a plébániákat, a papjaimat segíthetem. Én is persze személyesen találkozom velük is, vívekkel is. Szeretek bérmálásra járni, mert ez egy olyan személyes találkozása. Fiatalokkal beszoktam kérni tőlük egy úgynevezett motivációs levelet. Leírják egyrészt, hogy kik ők, miért szeretnének bérmálkozni. Mi a kedvenc bibliai igéjük. És aztán, mikor ezeket elolvasom, fölkészülök belőle, és mikor megyek bérmálkozni, általában egy-két órával előbb odaérünk, és akkor beszélgetek, találkozom a bérmálkozókkal. Tehát leülünk egy terembe, és hát nem külön-külön mindenkivel négy szem köz, de így közösen, de személyesen mindenkire kitérek, és rákérdezek, és beszélgetünk, és próbálom őket lelkesíteni. Ti vagytok a jövő egyháza. Lehet, hogy titeket hív az Úr, fiúkat papnak, lányokat nővérnek, vagy diakonusnak, vagy akolitusnak, vagy bármi világi munkatársnak, vagy egyháztanástagnak, hát ti lesztek itt a plébániának az oszlopai majd. Tehát kicsit így úgy szoktam, hogy izzítom őket a jövőre. Nekem ez óriási élmény, és hogy ők is látják a püspököt így közelről, nem egy süveges emberrel találkoznak az oltárnál, hanem közelről. Tehát az, hogy közelebb vinni őket Krisztushoz, és a közösséghez is. Egyre evangéliumibb legyen a közösség. Engem ez lelkesít. Örömöt ad, hogy ezt nem egyedül kell csinálnom, hanem van egy munkatársi közösségem. Nyilván itt a püspökségen paptestvérek, diakonusok, világi munkatársak így együtt a különböző szinteken ki a saját felelősségének megfelelően, de tervezzük és formáljuk ezt a munkát. Az én felelősségem, hogy a legelső számú felelős és vezető én vagyok. De vannak társfelelőseim a munk szintjén, és ez nekem öröm, hogy együtt tehetjük. Mi ad ez erőt? Egyrészt nyilván az ima. Tehát az óriási erőforrás, mint a levegővétel, meg a víz. Anélkül nem működne. És különösen a személyes ima, tehát hogy az Úr elé tudok vinni mindent. Kicsit hasonlóan imádkozom, mint a régen a filmeken volt a Don Matteo, mikor bement a templomba, olyan nagyon közvetlen módon. Ami még erőt ad, hogy a közvetlen munkatársaimmal az egyházmegye vezetésében is van egy testvéries, családias stílusú megosztás. Egy olyan fajta munka megosztás, hogy például hétfőnként mi a püspöki irodában mindig imával kezdjük a hétkezdő megbeszélést, elmondjuk a napközi imaórát, utána elolvassuk a következő vasárnap evangéliumát, és beszélünk róla, hogy mit jelent ez nekünk. Azt követően pedig picit beszélünk magunkról, hogy hogy vagyunk most, hogy érezzük magunkat, mi van bennünk. Tehát van egy ilyen imádságos és egy ilyen emberi oldala, mi az, ami öröm, mi az, ami fájdalom, és utána jön a feladat, a munka. Ez nekem nagy erőforrás, meg öröm, hogy így indulhatunk.
Ahogy hallgatom, kétszer is eszembe jutott, az egyik a motivációs levelek kapcsán, hogy elolvassa és átgondolja, utána beszélget, kollégákkal beszélget. Merítkezik ebből az egyházi közösségek gondolataiból, akár a fiatalok vagy a kollégák gondolataiból, hogy nem gondoltam erre, milyen eredeti, vagy olyan szokott ilyennel találkozni, vagy van ilyen élménye?
Igen, és ki is jegyzetelem ezeket. Zseniális, mély, komoly gondolatokat írnak le fiatalok. Tehát nálunk a bérmálás alsó korhatára 16 év, tehát ezek már majdnem felnőttek. Életüket, sem személyiségüket formáló, kereső korban vannak. Megdöbbentően mély hittel, kérdésekkel, elköteleződéssel a hitük felé, az egyházuk felé, a nemzetük felé, a családjuk felé. Én sokat tanulok ebből. Nagyon sokat tanulok ebből.
Tudna most példát mondani, vagy lehet publikus?
Na, például ezzel többször találkozom, hogy én szeretnék az egyházközségem komolyan elkötelezett hívő tagja lenni. És ezt látom, meg hallom is, mikor elmondja, hogy ez nem protokoll, hanem ezt őszintén gondolja. Vagy hogy valaki leírja megtérés élményét, hogy ő hogy jutott el a hitre. Mert itt olyan is van, hogy egy anyuka a lányával együtt bérmálkozik, vagy az apuka a fiával, vagy hasonló módon. Ezek engem nagyon megérintenek, hogy Isten hogy működik mindenféle korosztályban. Ezekben sokat tanulok, sokat merítek, és ilyenkor az öröm is nő bennem, hogy hát ez egyik értelme az én püspöki létemnek, hogy segíthetem ezt a növekedést, ami bennük történik.
Az áprilisi témaköre a Mária Rádiónak az az istenkép. Arról kérdezném a püspökatyát, hogy mi jelenleg az ön istenképe, vagy hogy tudnám megfogalmazni röviden a saját istenképét, és ez hogyan változott? Az évek során van benne változás?
Van, de inkább azt mondom, hogy gyerekkoromban az a picit szigorú, tőlem távolabb álló istenkép élt, bár bevallom őszintén, sose rettegtem az Istent. Jó, de azért, mikor hittanorán azt mondta az Atya, Isten szeme mindent lát, tehát jó, viselkedjetek, akkor azért úgy megszeppentem. Aztán egyre közelebb került hozzám az Isten. Változott papként teljes egészében, tehát az én személyes napi imádságaim annyira megnyitottak felé, hogy azt is megtapasztaltam, hogy én dühönghetek is vele. Volt is rá példa. Haragudtam, ott úgy beolvastam az Úrnak. És aztán utána elszégyeltem kicsit magam, mert azt éreztem, hogy szeret, nagyon szeret. Tehát nekem egy ilyen befogadó, ismerő, mindent megbocsátó, hozzá bármikor mehetek, előtte kitárhatom magamat, tehát egy ilyen nagyon szerető személy az Isten. Jelenleg így élem meg. Nem félek a kárhozattól, tudom, hogy van bűn, és el lehet követni bűnt, és van bűntudat, és fontos, de nem rettegek ettől, hanem hát törekszem. Botladozom, de törekszem ő felé, és valami roppant nagy szeretetet élek meg vele kapcsolatban.
Nemrég volt húsvét. A húsvét vasárnapi üzenetében volt egy olyan mondat, hogy itt és most fel kéne támadnunk a bűnből és az önzésből. Mit kapcsolna még ehhez a gondolathoz így a műsor vége felé a rádióhallgatóknak? Mi a húsvét üzenete ebben az évben?
Ez egy nagyon jó téma, hogy föltámadni a bűnből és az önzésből, és az második szót hangsúlyoznám ki, mert azt látom, hogy óriási kísértés a jelenlegi világunkban az önzés. Azt is szoktam mondani, hogy többen úgy tűnik, mintha az önzés kultúráját építenék, és nem a közösségnek a kultúráját, hogy ez nekem jár, nekem legyen jó, én érezzem jól magam, nekem legyen meg mindenem. És ez nem a szeretetet növeli, ez beszűkíti a szeretetet, aztán elfogy. A föltámadás azt jelenti, hogy ezzel szembe megyek. De ez csak úgy működik, hogyha meghalok Krisztussal. Mert ő is azon az áron adott nekünk életet, hogy meghalt. Hogy az önzéseinknek, a bűneinknek, a ragaszkodásainknak, az igaznak vélt állításainknak meg kell halni. Mert lehet, hogy a másik által kimondott szóban van az igazság. Vagy egy közösség gondolkodásában van, és nem az én általam mindenáron jónak gondolt szavakban, bármennyire is szépek azok. Ha erre képesek vagyunk, akkor Krisztus föltámad. És a másik, hogy talán ezt úgy lehet még megvalósítani az én tapasztalatom szerint, hogy hát próbálni kell szeretni az embereket. Mindenki. Nagyon nehéz időnként, azt is, aki nem tetszik, aki még ha hívő is, de másképp gondolkodik, vagy nem hívőként másképp gondolkodik, és azt elfogadni, hogy én nem értek talán vele egyet, de krisztusi módon, evangéliumi módon próbálom szeretni. Én hiszek benne, hogy ez gyógyít, ez emel föl, ez tesz valakit szerethetővé.
Ez nagyon szép üzenet és szép záró gondolat. Még annyit hozzátennék így érdekességként a beszélgetésünk végén, mint információt, hogy az Almá dialógus decemberi lelki gyakorlatát azt ön fogja tartani, úgy tudom. Ezért gondoltam, hogy elmondjuk.
Köszönöm itt a meghívást.
Tudom, hogy még messze van, még december messze van, de azért elmondjuk itt a műsorban is. Isten áldását kérem Püspök atya munkájára, és még egyszer boldog születésnapot kívánok. Köszönjük, hogy elmondta, köszönöm azt, hogy egy picit közelebb kerülhettem én is, és a hallgatók is önhöz, a mindennapjaihoz és a gondolataihoz. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Én is nagyon szépen köszönöm az érdeklődést, és Isten éltesse a Mária Rádiót és minden hallgatóját és munkatársát. Mindörökké, amen.
Köszönjük szépen. Marton Zsolt, Váci megyés püspökkel folytattunk beszélgetést az elmúlt percekben.
Az elmúlt percekben Jancski Viktória beszélgetése hangzott el a 60. születésnapját ünneplő Marton Zsolt Váci megyés püspökkel.